foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük a 68. Zsoltár dallamára. A 431. dicséretünk így kezdődik. Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen.
Meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ővérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejével. Amit eszed fürdő jegyen, mi bennünk megszerez, légy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk, mind végig lesz, minden mi gyermekinket.
Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hódolattal jövünk eléd, aki alkottad ezt az egész mindenséget, aki gondját viseled, kormányzod, és aki a mi életünket is megalkottad, gondját viseled és kormányzod. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk meg imádattal, hódolattal, és ugyanakkor szeretnénk magunkat megalázni előtted, tudatában annak a mérhetetlen különbségnek, ami közted és köztünk fennáll. Hiszen te teremtő úr vagy, mi pedig teremtményeid vagyunk. Kicsik vagyunk, porszemek és törékenyek vagyunk. Te szent vagy, és mi szentségtelenek vagyunk. Tiszta vagy, mi tisztátalanok. Te örökké való, mi mulandók. Köszönjük, hogy magunkat megalázva jöhetünk most előd, és úgy kérhetünk, hogy szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Kérünk téged arra, hogy te légy, aki megszólítod az idejött családot, szülőket, keresztszülőket, hozzátartozókat és minnyájunkat keresztelő alkalmával, és az Isten tiszteleti ige üzenete által is te szólíts meg minnyájunkat, akik eljöttünk ide. Kérünk, hogy dicsőíts meg magad minnyájunk előtt, mint a mi megváltónk, a mi üdvözítőnk, mint a mi megtisztítónk, mint a mi kegyelmes, dicsőséges Urunk. Kérünk, te állj a középen a mai napon, és te lényedet, a te lényedet hadd lássuk, és hadd ébredjen irántad való bizalom és szeretet a szívünkbe, és ha már ott van, akkor hadd erősödjön meg az minnyájunkban. Kérünk, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként ezen az Isten tiszteleten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és következő versekben olvashatjuk ezt. Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mindenket kérlek, hogy jöjjetek! barátaim, kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek és köszöntünk benneteket itt a körünkben. És hát hadd fejezzem ki azt, hogy nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk most veletek ebben a gyülekezetben, és itt köszönthetünk titeket. Ezzel a kisgyermekkel, akit most nektek adott az Úr, és akit elhoztatok ide, hogy megkereszteljünk. Ez a nap mindenképpen az örömnek a napja. Az örömnek a napja. Örülünk nem csak azért, mert kaptatok egy ajándékot az Úrtól, és Istennek minden ajándéka örömszerző ajándék, és elsősorban nektek szerzett Isten örömet a kis baba által, a kislányatok által, hanem azért mindnyájunknak örömet szerez, amikor egy kis gyermeket látunk, így önkéntelenül is elmosolyodunk. Örülünk. De azért is örülünk, mert rákerül most a szövetségnek a külső jele. Isten szövetségének a külső jele a keresztségnek a vize. Olyan ez, mint egy jegygyűrű a férj és a feleség között, mert a köztük való szövetséget tükrözi, a víz rákerül, és az tükrözi az Isten iránta való szeretetét, szövetséges szeretetét. Ő is bekerül most az Isten szövetséges népének a sorába, Isten félő szülein keresztül. Tehát ez az öröm napja először is. De ugyanakkor ez a nap az imádságnak a napja is. Az imádságnak a napja. Először is magának a szövetséges Istennek adtok hálát, és adjatok hálát, és veletek együtt mi is hálát adunk a kisgyermekért. De nem csak hálát adunk, hanem közben is járunk. Tehát kérjük az Urat arra, veletek együtt, hogy ez a kisgyermek jusson el oda, minél előbb, hogy ő is megismeri az Urat, és megszereti, szívébe fogadja, mint megváltóját, rábízza magát hittel, és neki engedelmes életet kezd élni. Tehát könyörgünk most is érte, veletek együtt, hogy legyen ő is tudatosan Isten szövetséges népének a tagjává. Tehát az öröm napja, az imádság napja. Ugyanakkor a hitvallás napja is ez a nap. Mert mindjárt bizonyságot tesztek arról a saját szavaitokkal is, hogy ti a szövetséges Istent nagyra becsülitek, azáltal fejezitek ezt ki, hogy az ő parancsolatait követitek, éppen azáltal is, hogy megkereszteltitek a kisgyermeketeket, hiszen ez az Isten parancsa az ő szövetségeseihez. Fontosnak látjátok, hogy ő is oda tartozzék az Isten, a Szent Háromság Isten szövetségéhez, és az ő szövetséges társa legyen. Erről most itt hitvallást tesztek. Azáltal is, hogy megkereszteltetitek, meg azáltal is, hogy saját szavaitokkal is mindjárt kifejezitek ezt. Tehát ez az öröm napja, az imádság napja és a hitvallás napja. És ugyanakkor ez az elkötelezésnek a napja is. Hiszen a mai napon elkötelezitek magatokat arra, hogy ezt a kisgyermeket az Isten szövetségi rendje szerint nevelitek. Vagyis úgy nevelitek, hogy az Isten azt mondja nektek. Az Isten megadja az ő szövetségeseinek azokat az irányelveket, amiknek alapján az ő gyermekeiket neveljék, és most ígéretet tesztek arra, hogy ezeket az elkötelezéseket fölvállaljátok, és magatokra veszitek a felelősséget, hogy úgy neveljük és neveltetjük, hogy a mi szövetséges Istenünk akarja azt. Én hiszem azt, hogy Isten ezt a napot számotokra tényleg az öröm napjának rendelte, az imádság napjának rendelte, a hitvallás, a bizonyságtétel napjává rendelte, és Isten rendelte ezt a számotokra az elkötelezés fölvételének a napjává. Adja meg az Úr ennek a kisgyermeknek, hogy ne csak úgy a szövetséghez tartozzon most ti általatok, hanem Jézust elfogadva, a kegyelmet, a megtisztító kegyelmet elfogadva, tudatosan ő is egy napon Isten gyermekévé, szövetséges népének egy tagjává válhasson. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, hadd tegyek föl nektek két kérdést, melyre válaszoljatok Isten előtti felelősségetek tudatában. Akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a látható keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most gyertek testvéreim, és fennállva mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük Isten tiszteletünket folytatva a 226. énekünk második versét. A 226. énekünk második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Testvérek, Isten igéjét olvassuk Mózes első könyvének 39. részéből. Mózes első könyvének 39. részéből a 6. vers második felétől olvassuk a 20. versig. Mózes első könyvének 39. részéből a 6. vers második felétől olvassuk a 20. versig terjedő igerészt. József pedig szép termetű és szép arcú volt. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és mondta: háj velem! Ő azonban vonakodék, és mondta az ő ura feleségének: íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? És történt, hogy az asszony minden nap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgat a rejá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba bement, és a háznép közül senki sem vala bent a házban, és megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: háj velem! Ő pedig ott hagyta ruháját az asszony kezében, és elfutott és kiment. És mikor látta az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott, összehívta a háznépet, és szól a hozzájuk, mondván: lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, és én fennszóval kiálték. És lőn, hogy amint hallja valahogy fennszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyta, és elfutott, és kiment. Megtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura hazajött. Ilyen szókkal szól a hozzá mondván: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy szégyent hozzon rejám. És mikor fennszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyta és kifutott. És történt, hogy amint ura hallja az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, ezt mondva, ilyesmiket tett velem a te szolgád, haragra gerjedt. Vevé azért Józsefet az ő ura, és veté őt a tömlöcbe, melyben a király fogjai valának fogva, és ott volt a tömlöcben. Kedves testvérek, József történetét vesszük szépen sorban. Elmúlt vasárnap láttuk, hogy az Isten kezében lévő, az Úrnak, az Úrral és az Úr dicsőségére dolgozó József Potifár bizalmi emberévé lett. Magas pozíciót kapott, Potifár jószág igazgatója, egész háznépének felügyelője, bizalmas titkára lett. Ebben a pozícióban aztán József, aki szép termetű és szép arcú, 20 éves fiatal ember volt, igen nehéz helyzetbe került Potifár felesége révén. Nos, ma ezt a történetet vesszük elő, amelyről elég ritkán szoktak igét hirdetni, pedig a mai világban egy igen fontos rész. Hiszen a mai világban a szexualitás olyan, mint valami folyó, ami kilépett a medréből. És ahelyett, hogy építene, éppen tombol és rombol. Nagyon jól látjuk, hogy a mostani világ, a munkahelyek, a különböző reklámok, az internet, a televízió, a filmek, a közbeszéd, az internet és egyéb dolgok át vannak teljesen itatva a leplezetlen szexualitással, szelidebb vagy keményebb pornográfiával. Tehát ki lépett ez a dolog abból a keretből, ahol ennek lennie kellene? Ahogy mondtam, mint egy folyó kilép a medréből, és aztán ott rombol. Hát rombolja ez a folyó azokat a fiatalokat, akik ennek útjába kerülnek, akiket ez a sodrás elragad, és akik úgy gondolják, hogy 14-15 évesen, ha még szüzek, akkor az már nagy probléma, vagy hogyha 16 évesen nem cserélgetik még egyik lányt a másik után, akkor az meg égő, és utána ott vannak 18-20 évesen, tulajdonképpen kiégve, képtelenen arra, hogy a későbbiekben normális házas életet éljenek, azon belül normális szexuális életet éljenek. Eszükbe se jut ezeknek a fiataloknak, akik sokszor ide a gyülekezetünkbe is jönnek és járnak is, hogy ők itt tulajdonképpen egy nagy folyónak a sodrába kerültek. Itt nem a testük szaváról van szó, valószínűleg még kevésbé arról, amit a szüleiktől láttak vagy hallanak, hanem arról, hogy a világban ez az áradat, ez tombol és söpör, és ők benne vannak ebbe a sodrásba, és a tehetetlenül ott viszi őket, mint a cunami annak idején vitte a különböző elragadott tárgyakat és autókat és embereket magával. Testvérek, rombolja ez nem csak a fiatalokat, hanem rombolja az idősebbeket is. Rombolja azokat, akiket elkap. Időskorban is elkaphat valakit ez az áradat. Rombolja a házasságokat. Nagyon sok esetben ez a leplezetlen szexualitás és pornográfia, ez a házasságokat teszi tönkre. Aláássa a házasságokat, megrontja a házastársi kapcsolatokat. Amit Isten teremtett, tudnélik a szexualitást. Beleteremtette a házasságnak, a zárt házasságnak a kereteibe, hogy ez ott folyjon. Ott ez egy ajándék, egy örömszerző ajándék, ami egyébként a gyermeknemzésnek is a szolgálatában áll. Isten ezt tényleg így adta az embernek, de az ember kitépve ezt ebből a keretből, azzá tette, amit látunk, amit tapasztalunk, amit érzünk, és az ajándék romboló erővé, romboló hatalommá vált. Jönnek a pszichológusok is magyarázzák az embereknek, hogy tudjátok, ha nem élitek ki a szexuális ösztöneiteket, akkor milyen lelki betegek lesztek ti. És ha ti lelki betegek lesztek, akkor az egész társadalom beteg lesz. És az egész társadalom nyomorúságának az az oka, hogy el vannak folytva a szexuális ösztöneitek. Arról már nem beszél senki, hogy talán a társadalmunk azért tart ott, ahol tart, mert szabadjára vannak engedve ezek az ösztönök. Jönnek testvérek a különböző újságok nekünk, éppen a nők, ahogy készültem, látom a Nők lapja, a nyílt házasságról beszél ott valamelyik nagy bölcsünk, hogy ez milyen nagyszerű dolog, tudnélik, amikor egy ember nem csak a feleségével tart, vagy a férjével tart, hanem akárki másnak a férjével, vagy feleségével, ne talán tán hasonnemű emberekkel, vagy esetleg talán még állatokkal is. Mert ez a nyílt házasság, ez ma a divatos dolog, és ez egy nagyszerű dolog, és ha valaki ezt nem csinálja, akkor ódivatú, és múja, és ilyen és olyan ember. Most testvérek, azt gondolom, hogy ebben a környezetben, ahol most élünk, nem tehetjük meg, hogy valami ilyen hamis képmutató módon, vagy ilyen tettetett prüdériával szépen túllépünk ezen a történeten, ami itt van a Bibliában. Mi történt itt? Hát először is itt van a csábítás. Első lépésben azt látjuk, hogy Potifár felesége szemet vetett Józsefre. Szemet vetett. Ez azt jelenti az eredeti szövegben, hogy vágyjal nézett Reá. Megkívánta, és aztán a kívánságból egy nagyon egyértelmű ajánlat született, sőt már majdnem, hogy parancs született. Azt mondja a fiatalembernek, hálj velem! Olyan szép férfi, szemrevaló ember, olyan engedelmes a férjemnek mindenben, hát ha nekem is engedelmes lesz. Hát ha nem csak őt szolgálja, hanem engem is kiszolgál. Szemet vetett rá. Aztán ajánlatot tett neki. Aztán következett, hogy József visszautasította őt, de az asszony nem adta fel olyan könnyen a dolgot, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy újra meg újra próbálkozott. Napról napra ezt mondogatta Józsefnek, ahogy találkozott vele. Ez a kísértés nyilván elég érzékeny pontján érinthette Józsefet, mert fiatal ember volt, és biztosan voltak neki ilyen jellegű vágyai. Tehát ezekhez biztos, hogy jócskán hozzájárult, vagy ezeknek a felkorbácsolásához jócskán hozzájárult ez az asszony, aki ott állandóan csábítgatta, és nyilván kihívó viselkedéssel ostromolta, hogy így mondjam, Józsefet. De még ez sem volt elég, mert József továbbra is kitartván az asszonyt arra ösztökélte ezzel, hogy az leplezetlenül erőszakosan tört a céljára, és egy napon, amikor József bement a házba, erőszakkal, hogy így mondjam, meg akarta őt szerezni, és hát József csak úgy tudott elmenekülni, hogy kibújva ruhájából valahogy elmenekült, kifutott a házból. A nőt egyre inkább hatalmába kerítette a vágyakozás, a szenvedély, és így akarta minden áron megszerezni ezt a fiatal embert. Hát testvérek, azt gondolom, hogy Potifárné nem egy ilyen egyedülálló szereplője az akkori világnak se, de hát a mai világban is megállná a helyét, mert egy csomó nő, de add mondjam itt, hogy férfi is, hozzá teljes mértékben hasonlóképpen viselkedik. Azoknak a típusa, hogy így mondjam, típusa Potifárné, akik a házasságban élnek, de nem akarnak az zárt házasságban megmaradni, hanem abból mindenáron ki akarnak törni, vagy abba be akarnak húzni valakit, vagy valakiket, és minden áron házasság törővé akarnak lenni. Mondom, nem csak egy nő viselkedhet így, hanem egy férfi is viselkedhet így. Szemet vetni valakire, megkívánni, ajánlatot tenni neki, elkezdeni ostromolni, erőszakosan lépni fel a nagy cél érdekébe. Hát bármelyikünk átélheti testvérek, hogy valaki velem szembe, vagy velünk szembe így lép fel, sőt azt is átéljük, hogy mi kezdünk el így módon viselkedni valakivel. Sőt, manapság még ezt így mondják is, hogy hát ez a menő, nem? Az a férfi a menő, aki így viselkedik, meg az a nő a menő, aki így viselkedik. Az, hogy valaki tartózkodó, hogy hűséges a feleségéhez, vagy a férjehez, az nem divatos dolog. Az a nőies, aki tud kihívó lenni, bárkivel. Az a férfi a férfias, aki úgy rámenően nyomja a szöveget, és próbál célt érni a nőknél. Ez a macsó. Hát testvérek, ez van. Ez történik körülöttünk. És sokszor, hát lehet, hogy a saját életünkben is ez történik. Másodszor azonban, testvérek, érdemes arra is vetni egy pillantást, hogy hogyan válaszol József erre a dologra. Hát azt látjuk, hogy először is visszautasítja. Amikor az asszony először közeledik hozzá, visszautasítja. Ezt mondja a Károli fordítás, hogy vonakodik, de ez egy elég erős kifejezés. Visszautasította. Feltűnő, hogy azt mondja neki József, nagy tisztelettel mondja egyébként, tényleg egy rabszolgához méltó tisztelettel beszél az urának a feleségével, mert nem, tényleg nem tiszteletlen és nem vakmerő, hanem nagy, szinte mondhatnánk alázatos tisztelettel szól az asszony, és azt mondja neki, hogy hát itt van a te urad, aki az én uram is, mindent rám bízott, mert megbízik bennem, és már itt az ő házában semmire nincs neki gondja, mert mindent az én kezemre adott. Tőled eltiltott engem, nem mondja József, de lehet, hogy hozzá gondolta, hogy azért, mert ismer téged. Tőled eltiltott engem, de te a felesége vagy. Emlékeztet is, hogy te a felesége vagy neki. És hogyan követhetném el azt a bűnt, hogy most én visszaéljek az én gazdámnak a bizalmával, az én munkaadómnak a bizalmával, és hogyan követhetném el, és itt ér el József a legnagyobb érvhez, ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen. Az Isten ellen. Tehát mindenképpen egy tisztelettel, de alázattal, rabszolgához méltón, de mégis nagyon egyértelműen és világosan visszautasítja az asszonynak a próbálkozását. Aztán utána azt látjuk, hogy az asszony csak újra meg újra mondogatja neki, amit mondogatott, és Józsefről meg azt olvassuk, hogy ő meg nem hallgatott reá. Hiába mondogatta napról napra, ez meg nem hallgatott reá. A Bibliában vannak olyan emberek, akik a kérlelgetésre azért csak elbuktak. Például Sámson kétszer is elbukott az ilyen női kérlelgetések hatására. József nem bukott el. Hiába duruzsolt neki az asszony napról napra, József kitartott, és nem volt hajlandó a gazdájának a bizalmával és Istennek a bizalmával, hogy így mondjam, visszaélni ebben a tekintetben. Aztán jön a harmadik dolog, amikor már erőszakosan lépett fel vele a nő, itt pedig határozottan elfutott az adott helyzetből József. Elmenekült onnan. Nagyon erősen látszik az, hogy József kitart, mert hogy ő a gazdájának a bizalmával és az Istennek a bizalmával az nem akar visszaélni ebben a tekintetben. Testvérek, ma is lehet azért így reagálni, ahogy József reagált. Lehet azért így élni ma is, ebben a mai világban. Semmivel nem volt akkor könnyebb ezt csinálni, mint ma. Akkor is nehéz volt, ma is nehéz. De ma is lehetséges az, hogy az ember azt mondja, hogyha ilyen ajánlatot kap, hogy nem. Lehet, pláne, hogyha valaki keresztény hívő embernek vagy magát, lehet azt mondani, hogy nem. Én szabad vagyok arra, hogy nemet mondjak. Azért, mert mondjuk a te férjedet, azt mondjuk tisztelem, lehet, hogy a főnököm. Vagy én nem tudom, kicsodám. De ha nem ismerem, akkor is lehet azt mondani, hogy nem. Mert ha nem ismerem a te férjedet, akkor is tisztelem annyira, hogy nem fogok belemászni az ő házasságába. Nem. És ha ezt nem is, akkor se fogok belemászni a más házasságába, mert Isten nekem ezt megtiltotta. És hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen, hogy én ezt csináljam? De Isten megtiltotta, hogy én, mint mondjuk házas ember, kilépjek a házasságból, és betörjek egy más valakinek a házasságom. Ezt Isten a 10 parancsolatba paráznaságnak minősítette, és ezt megtiltotta egyértelműen. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen? Kedves testvérek, aztán lehetséges az, hogy csak jönnek újra meg újra a duruzsolások, és akkor a hívő keresztjén ember az azt mondhatja, hogy nem hallgatok rá. Lehet-e ezt oda is hallgatni? Mindenki meglátja azt, hogyha oda hallgat, mi lesz a következménye. Mindenki megfizeti a következményeit előbb-utóbb. Az Isten törvényt nem lehet következmények nélkül megszegni. Nagyon, nagyon klassz lesz a következmény mindenkinek. Ezt lehet tudni a Bibliából. Nagyon klassz lesz. Megéri a dolog. De lehet azt mondani, hogy nem hallgatok rá, mert szabad vagyok arra, hogy ne hallgassak rá. Szabad vagyok arra, hogy a feleségemhez, mondjuk, vagy a férjemhez hűséges legyek. Szabad vagyok erre, mint Isten gyermeke, mint keresztény. Ha nem vagyok keresztény, akkor persze nyugodtan menjél. Csináld, amit akarsz. Majd meglátod, mondja a prédikátor könyv, hogy az Isten ezért téged felelősségre fog vonni, és megfizetsz. Az utolsó fillérig megfizetsz az Isten törvényeinek a megszegéséért. De ha keresztény vagyok, akkor mondhatom, hogy szabad vagyok. Nemet mondani, nem hallgatni rá. Sőt, arra is szabad vagyok, hogy elmeneküljek, mert sokszor nincs más választás az embernek, mint a bűntől, nem csak az ilyen bűntől, más jellegű bűnöktől, és elfutni. Határozottan, mert tudom én, letenni, kikapcsolni, félretenni, otthagyni, nem határozottan szakítani, hogy így mondjam. Van, amikor nincs más, csak mint az elfutás, az elmenekülés. Még akkor is, hogyha erre azt mondják majd, hogy múja vagy, meg impotens vagy, meg nem tudom mi vagy, vállalom. Inkább legyen ez, mint hogy Isten ellen és embertársaim ellen vétkezzek. Testvérek, nagyon jó itt látnunk azt, hogy József noha még nem ismeri az Isten törvényét, mert akkoriban még nem volt 10 parancsolat, de volt neki lelkiismerete. Ami valahol megszólaltatta azért benne az Istennek a törvényét. Akkor is, hogyha ő neki nem volt még 10 parancsolata. Még a lelki ismerete azért csak megmondta neki azt, hogy ez nem helyes az Isten előtt, amit te csinálsz. Hát mi nekünk meg testvérek, mi nekünk a lelki ismeretünk még inkább tudhatja, mert mi már tudjuk a 10 parancsolatot, és tudjuk Jézusnak is az útmutatásait ebbe a tekintetbe. Tehát a mi lelki ismeretünket még inkább megkötheti az Isten igéje, és mondhatjuk azt, hogy hát hogyan, mi tudjuk, hogy ez egy bűn az Isten ellen, akkor nem megyünk ebbe bele. Szabadok vagyunk nem belemenni. Józsefnél minden esetre szó sincs arról, hogy ő azért nem megy ebbe bele, mert úgy érzi, hogy ez nem lesz jó. A mai emberek közül, testvérek, mivel a mai ember úgy van ezzel, hogy hát ő az szerint az a jó, amiről úgy érzi, hogy jó, ez, és nem számol azzal, hogy van Istennek egy objektív, tőlem függetlenül is megálló törvény, ezért az úgy, mintha nem is lenne. Ha úgy érzem, hogy ez jó, hát akkor csinálom. Ha meg úgy érzem, hogy nem jó, akkor nem csinálom. De itt az én érzéseim, az én szubjektív érzéseim szabják meg, hogy így mondjam, hogy mi a jó, meg mi a rossz. De József még nem így gondolkozott, és ma is egy csomó ember, pláne a keresztény, nem így gondolkozik, mert mi úgy gondolkozunk, hogy van egy tőlünk függetlenül létező Isten, akinek van egy tőlünk függetlenül létező törvénye. És ebben ott rögzítette, hogy a házasságba tette a szexualitást. És azon kívül lépvén ez a dolog már bűnné válik. Itt nem az érzéseink miatt mondjuk azt valamire, hogy ez nem jó, meg... Aki nem hívő ember, az persze, annak nincs más az érzés. Hol így érzi, hol úgy érzi, ezt akkor, hogyha mondjuk vele bánnak így. Majd ha őt csalják meg. Majd akkor vitatkozzon meg, akkor majd előállok azzal, hogy őt hogy becsapták meg. Ő megérdemelte ezt, vagy nem érdemelte meg, vagy nem. Ha valaki azt mondja, hogy a jó attól függ, amit ő érez, akkor nincs abszolút erkölcsi érték. Nincs, akkor mondjuk, hogy nincs semmi érték, akkor minden szubjektív, akkor ne háborodjon fel senki, ha kirabolja valaki, és utána azzal védekezik, hogy én úgy éreztem, hogy ez nekem jó lesz, ha téged megfosztalak az autótól, meg megölöm a gyerekedet. Ja, neked nem jó? Hát kit érdekel? Ha nincs Isten és nincs egy objektív törvénytestek, akkor minden össze-visszaságba fog hullani, káoszbólik, és ebbe a dologba is káoszba hullik. De a hívő ember az azt mondja határozottan, hogy én tudom azt, hogy van egy Isten, akinek van egy törvénye. És ez érvényes reám. Most én vagy engedek ennek a törvénynek, vagy nem. Ha nem, meg lesz a következmény, annak is, ha igen. Tehát nézzük a csábítót először, az asszonyt, aki ott sündörög József körül, és aztán láttuk másodszor a Józsefet, aki pedig tisztelettel, de azért határozottan elutasítja, nem hallgat rá, és amikor odáig jut a dolog, akkor kifejezetten elfut ebből a helyzetből. Mert nem akar visszajönni se a gazdája, de mindenek előtt az Istennek a bizalmával és szeretetével. Na hát akkor nézzük harmadszor végül, hogy mi a következmény. Hát Potifárné először is nagyon dühös lesz, mint a sértett fúria, gyűlölettel fordul ugye József ellen, beletaposott az önérzetébe, rendesen a férfiú, és hát akkor összehív először is a háznépet, lobogtatván József ruháját, és először is egy nagy beszédet intéz a háznépéhez, amelynek a lényeg az, hogy az a férjéről tiszteletlenül beszél. Azt mondja a férjéről, aki nincsen otthon, nézzétek, egy hébert hozott hozzánk, hogy csúfot üzzön velünk. Itt először is a férje ellen van neki némi kis kifogása. Lehet, hogy valami kis faji előítélet is volt benne, hogy így mondja, mert ez a héber szó, ez azért ott be van szúrva. És ugye ez, hogy mi egyiptomiak, egy hébert hozott ide ez a Potifár, nincs kimondva a neve, de hát nyilván ráutal, idehozta. És akkor ez a héber, ez betört az én szobámba, az én lakásomba, és csúfot akart üzni velem, ez egy durva kifejezés, azt meg akart erőszakolni magyarul, meg akart gyalázni engem, és miután ezt az asszony elmondja, hát az egész háznép ugye némi kis örömmel is nyugtázhatta a dolgot, mert biztos, hogy voltak Józsefnek irigyei, akik irigyelték azt, hogy ő oda hova jutott föl, a gazdája bizalmából. Nyilván örültek, na most aztán megnézheti magát a héber, ugye, hova fog most majd kerülni. Örültek is nagyon. Nem, hogy pártját fogták volna Józsefnek, hanem éppen, hogy még inkább ők is ellene fordultak. Na aztán hazajön a férj, ott ugyancsak előadja az asszony ezt a dolgot néki, és hát miután előadja ezt Potifárnak, akkor az haragra gerjed. Érdekes a szöveg, mert nem mondja meg pontosan, hogy kire gerjed haragra, mert lehet, hogy úgy is érteni, nagyon is lehet úgy érteni, hogy a feleségére gerjed haragra, de úgy is lehet érteni, hogy Józsefre gerjed haragra. Mindegy, hogy kire gerjed haragra, mérges lett, és nem tehette meg, hogy itt az ő feleségével szembe pártját fogja egy rabszolgának, és ezért Józsefet bedobja a börtönbe. Börtönbe vetik Józsefet. Testvérek, nagyon sokszor ez lehet a következmény annak, hogyha mi Istennek engedelmeskedünk. Nagyon sokszor. Istennek való engedelmesség nem mindig egy sikertörténet, hogy így mondjam, hogy azonnal minden jó lesz, és minden áldás ránk hull mindjárt. Nagyon sokszor lehet az, hogy börtönbe kerülünk, tehát elkezdenek mondjuk bennünket is bántani, kigúnyolni, kicsúfolni, mondanak rólunk ezt, azt, amazt. Azért, mert mi az Isten törvényének igyekszünk, és az Úrnak igyekszünk a kedvébe járni. József nagyon nagy igazságtalanságot szenvedett el a történet szerint, és bizony velünk is előfordulhat, hogy nagy igazságtalanságot kell elszenvednünk. Mert az Úrnak engedelmeskedünk. Hogyha valaki látta Lutherről szóló filmet, akkor ott is láthatja ezt. Szépen bemutatja az a film is. Ha valaki azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek, akkor azt kiátkozzák, akkor azt mágiával fenyegetik, akkor sok minden történhet az illet, bujdosnia kell, és ez és az történhet. Velünk is, testvérek. De hát ez jól van így. A világ és a sátán az nehezen tudja elfogadni azt, hogy valaki nem hódol be neki. Azt mondom, hogy az Úr ad bátorságot azért mégis nekünk ahhoz, hogy minden lehetséges negatív következmény ellenére is az Úrat válasszuk. Mert ehhez egy igen nagy bátorság kell test. Nem ahhoz kell bátorság most, hogy együtt úszon valaki a pornográfia. Nem, ez nem kell bátorság. Ehhez gyávaság kell. A bátorság ahhoz kell, hogy mások legyünk. Bátorság ahhoz kell, az erő ahhoz kell, hogy mások legyünk, mint a világ, és olyanok legyünk, mint az Úr volt, és az Úr akarja, hogy legyünk. Józsefnek az Úr adott erőt, mert így olvastuk, hogy vele volt az Úr, és ő is az Úrral volt. És ha mi is az Úrral vagyunk, akkor nekünk is erőt ad ahhoz, hogy mi mások legyünk, mint a környezetünk. Teljesen mások. Szöges ellentétei a környezetünknek, a társadalomnak. A gyávák csak ússzanak, lubickoljanak, és közben mondják, hogy ők milyen bátrak. Mi meg álljunk ott, mint egy szikla a sodrásba. És legyünk mások. Aztán az Úr, illetve József engedelmességének azért testvérek nem csak ilyen negatív következménye is voltak, hanem az is volt a következmény, hogy az Úr továbbra is vele volt. Azért ez egy, hogy a börtönbe került, és azt is ezt olvassuk, hogy az Isten továbbra is vele volt. És József a börtönbe is az Úrral együtt dolgozott, és azt olvassuk, hogy a börtönben is egyre inkább megszerezte a börtön igazgatónak, vezetőségnek a bizalmát, és ott is fölemelték őt, és végül a börtöni szolgálatban is végül börtönigazgató helyettessé nőtte ki magát. Tehát egy egészen különös dolog ezt, testvérek, hogy miközben ártani akart neki Potifárné, és bosszút akart rajta állni, mert ő az Úrnak engedett inkább, jó, bekerült a börtönbe, de a börtönbe is igazgatóvá lett, nem csak Potifár házába. Sőt, az Úr vele volt, és a börtönből került Egyiptom második helyére. Mert a történetnek tudjuk, hogy ez a vége, hogy a börtönből hozzák ki aztán, és viszik a fáraó elé, akinek az álmát elmagyarázva Egyiptom második emberévé tétetik. Akkor aztán mondjuk, hogy ha ilyen nagyon egyszerűen megérte neki ott Potifárnénak nemet mondani, lehet, testvérek, hogy ha ő ott elbukik, akkor ott is marad Potifár házába, élete végéig, vagy nem. Nem kerül se a börtönbe, a börtönben nem ismerkedik meg a fáraónak a főpohárnokával és a fősütőmesterével, és annak idején nem kerül ki egy pár év múlva oda a fáraó színnel, és nem lesz Egyiptom második emberévé. Ha ő ott elbukik. Az Úr vele volt, testvérek, és ezt az embert megáldotta. És előre vitte, még hiába esett vissza ott egy kicsit a börtönbe, onnan is kiemelte őt az Úr. Mert az Úr, testvérek, ma is így tesz velünk, hogyha mi neki engedelmeskedünk, akkor lehet, hogy néha kapunk egy-egy pofont innen-onnan, de minden jóra fog fordulni. Mindenből jó fog kijönni, még a látszólagos hátrányokból, meg veszteségekből, meg börtönökből, meg gúnyból, meg egyebekből is. Az Úr jót fog belőle kihozni. Csak engedjünk az Úrnak, testvérek. Meggyőződésem, hogy pont itt a szexualitással kapcsolatban, azért én is házas ember vagyok, tehát nem úgy beszélek, mint egy katolikus pap, akinek nincs erről hiteles tapasztalata, hanem mint aki magam is családos ember vagyok, mondhatom, testvérek, hogy az Úr áldása az is, hogyha egy ember fiatal korában igyekszik, törekszik magát az Úr szerint tisztán tartani, és úgy jut el a házasságba. Az Isten a házasságban meg fogja áldani, a szexualitás dolgában is. Meg fogja áldani. És nagyon jól tudjuk azt, hogy a házasságban a szexualitásnak nagyon fontos szerepe van. Valaki szokta hasonlítani azt egy hajó tőke súlyához, ami állandóan visszahúzza a hajót egyenesbe. Ha azt a tőke súlyt leveszik, akkor az a hajó mindjárt vitorláshajó fölborul, eldől. A házasság fölborul, hogyha a szexualitással nincs rendben valami. Legalább fölborulhat. De testvérek, hogyha valaki tisztán tartja magát, és meg fogja tapasztalni, megtapasztalhatja, hogy Isten a házasságban ezt a dolgot is megáldja. És boldog lesz a szexuális élete, és akkor is boldog, ha hűséges lesz a férjez vagy a feleséghez, és nem tör ki abból a házasságból. Ez ugye nagyon izgalmasnak tűnik, de azután az ember megfizeti az árát belül. De ha hűséges marad egy ember a másik, a társához, a párjához, akit Isten tett mellé, akkor ezen áldása lesz az Istennek. Áldás lesz abban a családban, a gyerekeken, akik születnek. És nem bánja meg, és közöttünk is vannak azért férfiak, akikkel már beszélgettem ilyen dolgokról, nem bántuk meg, hogy fiatal korunkban nem a világ sodrása szerint éltük az életünket, hanem Isten útmutatása szerint. Törekedtünk. Nem mondom, hogy tiszták voltunk, makulátlanok, bűntelenek, abszolút hófehérek, mert ilyen nincsen. Józsefnek is ez egy történet az életéből. Ki tudja aztán, hogy mi volt vele. Még milyen kísértései voltak, mibe bukott el, mibe nem bukott el, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy egyedül Jézus volt tökéletes, ő is valószínűleg ebbe a dologba is máskor bukott el, vagy bukhatott el. De azért De azért, testvérek, azért mégis különbség van a közt, hogy valaki egyfolytában belemegy ebbe, és ebbe természetesen csinálja ezt a házasságtörést, vagy hogy valaki belebukik egyszer, és utána megbánja azt a dolgot, Isten kegyelmét kérve újra kezdi a törekvést a tisztaságra. Az Isten megáldja ezeket az embereket, testvérek, bennünket is, a családjainkat, a gyermekeinket. Megáldja, ha neki vagyunk inkább engedelmesek, és nem a világ sodrába élünk. Azzal szeretném most lezárni ezt a gondolatmenetet, hogy ha valaki azért ebbe a bűnbe belement, tehát paráznaságot követett el, vagy követel, akkor erre is van kegyelem. Tehát lehetséges, hogy az Úrhoz forduljunk, és Jézusnak elmondjuk ezt, hogy Uram, én ebbe vagyok. Tudom, hogy ez szerinted nem jó. Bűnben éltem, vagy élek. Kérlek, bocsáss meg ezért is. Más bűnökért is, amik ugyanilyen súlyosak, mint ez, de ezért is. Bocsáss meg. Jézus megbocsátott a házasságtörő asszonynak. Eredj el, és többé ne vétkezzél, mondta neki. És olyan csodálatos az is, hogy Jézus még szabadulást is tud adni, mert sok ember küszködik azzal, hogy az ösztönei, ezek a vágyai uralkodnak rajta, és nem tud fölöttük uralkodni, de azért az Úr ad szabadítást is. És meg tudja nekünk azt adni, hogy újra és újra kiújuló kísértések tüzében, és az ember folyamatosan kitartson, és azt mondja, hogy nem, szabad vagyok. Köszönöm, Uram, hogy szabad vagyok arra, hogy hozzád hű legyek, és ha van párom, akkor hozzá is hű legyek. Adja meg az Úr, testvérei, mindnyájunknak, hogy átélhessük azt, hogy az Úr kegyelmes és szabadító Úr ma is, ebben a dologban is. Isten áldja meg szívünkben az igéjét, most gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy törvényeket adtál nekünk, és tudjuk azt, hogy ezek a törvények, ha betartjuk őket, akkor a javunkat szolgálják. És köszönjük néked azt is, hogy félreérthetetlenné tetted, hogy törvényeid megszegésének már itt a földön is megfizetjük a következményét, de a halál után is. Ugyanakkor köszönjük néked, hogy te kegyelmes Úr vagy, akihez fordulhatunk bocsánatért, és akinek a személyébe kapaszkodva új életet kezdhetünk, szabad életet kezdhetünk ebben a bűntől, sokféle bűntől terhelt világban is. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy adj nekünk bűnbánatot, és add, hogy hozzá tudjunk fordulni szabadulásért. És hogyha a tieid vagyunk, akkor kérünk, erősíts meg bennünket napról napra, hogy minden bűnnek nemet tudjunk mondani, hogy ne hallgassunk az állandó sugdolózásra, hogyha kell, határozottan tudjunk elszakadni attól vagy azoktól, akik bennünket bűnbe akarnak vinni. Kérünk téged, add meg, Urunk, hogy a mi testünk, lelkünk, házasságunk, egész életünk tisztán őriztessék, mint a Szent Léleknek temploma. Kérünk, add, hogy a tisztaság és a szentség az ideál lehessen a mi számunkra, és vágyott cél. Őrizd meg bennünket, Urunk, attól, hogy elsodorjon bennünket is, akár a pornográfiának, vagy ennek a zabolátlan szexualitásnak az áradata, ami körülvesz bennünket. Kérünk téged, hogy te tarts meg bennünket, Urunk. Te tarts meg bennünket tisztának és szentnek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat ebben a kényes és sokoldalú kérdésben is, sok vonatkozású kérdésben is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a gyermekeinken, akik különösképpen is kivannak tévennek a sodrásnak. Urunk, látod, hogy mitőlünk mit hallanak, mit látnak, és látod azt is, hogy mit hallanak és látnak a világban maguk körül. Segítsd őket, hogy ne a világ sodrásába, hanem a te lelkednek a sodrába kerülhessenek, és neked engedjenek inkább, mint a világnak. Add, hogy Józsefként tudjanak viselkedni. Szentül és tisztán őrizhessék magukat, fiaink és leányaink. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy tekints az idős testvéreinkre is. Különösképpen kérünk a betegekért, akik nem tudtak eljönni közénk. Állj mellettük, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk a mi lelkileg megnyomorított népünkért, Urunk. Kérünk, vondd népnek szívét magadhoz, és add, hogy téged szerető, téged imádó néppé legyen, akin a te áldásod nyugodhat. Kérünk téged, adjál nekünk, Urunk, istenfélő vezetőket a társadalom különböző pozícióiba, helyeire. Ha lehetséges, szüntesd meg az istentelenségnek emberei uralmát. És kérünk add, hogy a te
félelmedben élő emberek, a te tiszteletedben, az előtted való felelősségük tudatában élő emberek lehessenek vezetőinké. Kérünk, hozzál elő ilyen embereket, ha lehetséges. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket.